Sok szeretettel köszöntelek benneteket és vendégünket, Szalai Pétert, a 3D Baziliszkusz Kft. Szakemberét. Azért mondom, hogy szakember, mert pontosan nem tudom, hogy mi a munkaköröd, feladatod, de azt majd elmondod. Előzetesen annyit a témához, a 3D nyomtatás lesz, hogy én amikor először erről hallottam talán a rádióban, nem tudtam elképzelni, hogy micsoda, majd csak egy valamikori későbbi műsorból tudatosult bennem, hogy miről is van szó, és hát én igazából teljesen el vagyok képedve ezen a lehetőségen, és amikor kicsit jobban belegondoltam, hogy ez hová vezethet az elkövetkezendő 20-30-40 évben az emberiség történetében és később, akkor én arra a következtetésre jutottam, hogy ez valami olyan nagyságrendű történet az emberiség életében, mint akár a kerék, az áram, vagy tehát valami ilyesminek a felfedezése. Péter, van ebben valami igazság, vagy ez egy kicsit túlzás azért?
Először is köszönöm szépen a meghívást. Ez nagyon úgy néz ki, hogy így lesz, minden jel arra mutat. Ez egy nagyon nagy lépés, és igazából, amikor még először lehetett róla hallani, akkor még nagyon ilyen távoli technológiális, nagyon nagy léptékű ipari felhasználás volt, és egyre jobban beszivárog már a mindennapokba is, tehát már mindenki találkozhat vele, és most ezt próbálom bemutatni használati tárgyak segítségével, hogy mi is az, ami mi is a mindennapi használatban találkozhatunk most már ezzel a 3D nyomtatással. Egy kicsit bevezetésnek arról szeretnék beszélni, hogy hogy is működik ez az egész. Ahhoz, hogy 3D nyomtatással kinyomtassunk egy tárgyat, kell egy számítógépes virtuális modell. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van a számítógépben egy koordinátarendszerem, XYZ koordinátasíkokkal, és a térbe ezek alapján, a három pont alapján meghatározunk pontokat. És ezeket a pontokat összekötjük egyenesekkel, mondjuk a legegyszerűbb példa erre a kocka, ami 8 pontból áll a térbe, ugye ezt könnyen le lehet írni, hogy hol található XYZ koordináta alapján, ezeket az élek összekötik, és az élek bezárnak egy lapot. És ezzel felépül egy térbeli test, ami ugye csak virtuálisan létezett eddig, de a technológia segítségével ez ki is nyomtatható, és úgymond életre kell. Erre többféle lehetőség van, hogy ezt a tárgyat felépítsük 3D nyomtató segítségével. A legelterjedtebb és a legtöbbet használt technológia az a szárhúzásos technológia. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy feletekercselt műanyagszál, ABS műanyagszál, van egy extruder fej, és bevezetjük ebbe az extruder fejbe, van benne egy motor, ami behúzza, és ez a fej felmelegíti olyan hőmérsékletre, hogy ez a műanyagszál, ez megolvadjon, és úgymond kenthető legyen. És mivel a számítógép tudja, hogy ennek a modellnek mik a térbeli koordinátái, ezeket lebontja, és mint egy sütemény, így szeletekből felszeletri, mint egy sütemény, és utána felépíti a modellt végül is, hogy lerak egy ilyen amőba-szerű keresztmetszetet, vagy például egy kocka esetében egy négyzetlapot, kicsit följebb megy, és ott is elkezdi extrudálni, úgymond, és oda helyezni az anyagot, ahol a számítógépes modell alapján ezt érzékeli. És ugye a kocka az 8 pont határozza meg, ez az a legegyszerűbb test, de például egy embert, hogyha beszkennelünk, az körülbelül 800 ezer, 1 millió ilyen pontból áll, ami meghatározza, tehát hogy úgy lehet az arcformát, a kezet, izomzatot felépíteni, de ez nagyon-nagyon sok ilyen térbeli pontból épül fel. És ezek, hogyha nem voltam érthető, akkor nyugodtan jöhet kérdés, hogyha eddig még követhető, akkor elkezdek körbeadni tárgyakat, amik így készültek, talán így jobban érzékelhető lesz ez az egész. Tehát, hogy mire is jó ez a 3D nyomtatás? Mindennapi tárgyakat is lehet vele készíteni. Például volt egy olyan eset, hogy egy sütőgombja, eltört, és ez egy olyan sütő volt, amely nagyon régi, és már nem lehetett használni. Az eltört gombot behozták, csináltunk belőle egy másolatot, megjavítottuk, és kinyomtattuk, és így most már tudják használni a sütőt. Ezt körbe is adom.
Akkor tulajdonképpen ez azt a lehetőséget előrevetíti, hogy ugye most egyelőre ugye gondolom a technológia kezdetén vagyunk, hogy leginkább műanyagból lehet készíteni ilyen tárgyakat. Hogyha mondjuk egy mosógép cég nem fog gyártani alkatrészt, műanyag alkatrészt a mosógépéhez, hanem a cég honlapjára feltesz 3D-ben a XY Z alkatrészeknek a fotóját, és akkor ezt valaki fogja és otthon kinyomtatja?
Így van, igen, igen.
És az fémre is van, ugye?
Fémnyomtató is létezik. Azért az egy nagyon nagy berendezés, nagyon költséges, tehát az még csak ipari felhasználásban. De most egy kicsit megpróbálom bemutatni azt, hogy a mindennapokban hol fog ez megmutatkozni és jelentkezni. Ugyebár ezt, amiről beszéltem, a 3D-s szoftverben megmutatott kép, vagy egy felépült test, ezt meg lehet úgy is el lehet készíteni, hogy megrajzoljuk. Tehát, hogy lemodellezzük, hogy például, amit körülbelül ez a sütőgomb esetében egy hengerből áll, és kiemelkedik belőle egy téglalap. De az is lehet, hogy beszkenneljük különböző módszerekkel. Vannak olyan lézerérzékelők, amik letapogatják, hogy a térben hol helyezkednek ezek a pontok, és ez nagyon nagy segítség, hiszen így 5 perc alatt be lehet digitalizálni például ennél a sütőgombnál. Ez történt, csak beszkenneltük, és utána lett belőle egy másolat.
Csak homogén anyagból történik? Tehát egy nemű anyagból, vagy létezik olyan is, hogy többféle anyaggal mondott a dolgot is?
Alapvetően létezik, bár még nem elterjedt, tehát hogy ezt még nem szokták így használni. Sokféle anyagból lehet nyomtatni, ez még, amit bemutattam, ez az első és legegyszerűbb. Nálunk 4 fajta technológia található meg. Az első technológia, amiről már meséltem, ez a feltekercsett műanyag szál, amit felmelegít, megolvaszt, és ezáltal formálható lesz. A következő technológia az úgy épül fel, hogy ez egy kompozit por, tehát egy műanyag por, amit így nagyon apró szemcsére darálnak le, és van egy tálca, amire leterítik ezt a por réteget, és ahol van a geometriai forma, ott egy pillanatragasztószerű anyaggal megszilárdítják, és ezt közben tudják színezni is. Tehát ez egy olyan fajta technológia, ami színesbe is tud nyomtatni. Nagyjából úgy kell elképzelni ezt a nyomtatási formát. Tehát ugye a 3D nyomtatás mindig arról szól, hogy rétegről rétegre építünk fel dolgokat. Van egy papírlapom, van egy keresztmetszet, a tárgy keresztmetszetét rárajzolom, ott ki is színezem, és szikével körbevágom. Ráteszem a következő lapot, megint rárajzolom ezt a körvonalat, megint szikével körbevágom, és lesz egy vastag papírrétegem, és ami felesleges, és levágtam, azokat pedig kiszedem, és így felépül egy térbeli test végül is, és ugyanezt csinálja meg a 3D nyomtató, csak nem papírt használ, hanem port, hogy könnyebben el lehessen távolítani a végén a felesleget belőle, és így lehet színesbe is nyomtatni. Ezzel kapcsolatban is körbeadok egy terjet. Ennek más lesz a tapintása, érződik, hogy ilyen porszerű, ilyen homokkő hatású. Amit körbeadok, ez egy múzeumi tárgy, a Szentesi Múzeumban a magyarországi első Isten ábrázolásból egy másolat, és annak is a kicsinyített változata, és ezt pont azért szerették volna, hogy digitalizáljuk, mert hogy ez egy felbecsülhetetlen értékű tárgy, és a vitrínbe tartják, és így, hogy csináltunk belőle egy replikát, úgymond így vakok és gyengén látók kezébe is lehet adni, és megtapasztalhatják, hogy néz ki igazából ez a tárgy, és adom is körbe.
És akkor ez törvényszerű, hogy a 3D nyomtató 3 fejjel dolgozik, vagy dolgozhat 6-tal is, vagy 9-en? Vagy csak egyen?
Dolgozhat 6-tal is, igazából ebben az esetben ugye azért dolgozik több fejjel, mert hogy színeket állít elő. és a három alapszín alapján keveri a színeket, és ezért adagolja. Tehát itt végülis nem is az anyag miatt, hanem hogy színesbe tudjon nyomtatni. Itt ezért fontos. A másik a műanyagosnál, ott pedig egyfajta anyagot tud, és abba is lehet, hogy két színű legyen, de az nem annyira fontos. Egy fontos részlet még az előző technológiával kapcsolatban, hogy ugye levegőben nem tud nyomtatni a 3D nyomtató, ahol a levegőbe lógó tárgyak alá egy támasz anyagot épít, és utána ezeket el kell távolítani és le kell törni.
Például mondj egy tárgyat, aminél ez...
Például ha veszünk egy kilincset, és a kilincs felső részét tesszük fölülre, akkor ami 45 foknál nagyobb kinyúlás a térben, ezzel kapcsolatban is adok körbe, ez egy társasjáték figura.
Ez így is van a vitrínben.
Igen, tehát ez egy-egybe így nézett ki.
Én még mindig nem tudom elképzelni, hogy maga a tárgy hol épül fel. Mert a gombra visszatérve azért az mégsem egy henger, meg mégsem egy téglalap, annak vannak külső és belső üregei, illetve hát fazonja, gör.
Igen, ez...
Sík, egyenes, sőt a gombnak a kerek része, ahonnan a forgató
felület
kijön, az még homorú is ráadásul.
0,1 milliméteres réteg vastagsággal dolgozik, tehát hogy ez...
Melyik a bázispontja mondjuk annak a fogantyúnak, annak a forgatógombnak?
Hát ez úgy néz ki, hogy szépen lassan alulról elkezdi fölfelé építeni. Tehát, hogy először lerak egy hengert, vagy tehát egy kör keresztmetszetet, azt kitölti. Tehát a följebb megy egy kicsit, oda is tesz egy kör keresztmetszetet.
És hogyan lesz abból a hengerből, annak a belseje üres?
Tehát ezt úgy csinálja, hogy... Az elején, mint egy WC-papír guriga, tehát a külsejét csinálja meg, ráépíti, lesz még egy WC-papír guriga, aztán már egyre beljön hozzá ezt az egészet, és ott lesz egy fal. Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint ilyen amőbák egymásra téve, tehát mindig a keresztmetszetét nyomtatja ki, és ezt egymásra építi. Adok körbe egy következő teret, ez egy társasjáték figurában, ez egy fantázi szereplő, egy törpe, akinél van egy fegyver, egy ilyen balta-szerű fegyver, van szakálla is, és ennél ez 0,2 mm-es réteg vastagsággal készült, tehát hogy a körmünket véghúzzuk rajta, akkor érződnek a rétegek.
Előzetes telefonbeszélgetésünk és szóba került az, hogy ilyen 3D nyomtatókat már magánemberek is nyugodtan megvásárolhatnak, talán ha jól emlékszem, olyan 2-300 ezer forintról. Erről egy picit, hogy néz ki ez az otthoni felhasználás?
Igen, ez mindenképpen az, hogy meglegyen a 3D-s állomány, egy 3D-s fájl, egy számítógépes szoftveren előállított 3D-s fájl, hogy megjelenjen először a virtuális térben azt, amit szeretnénk kinyomtatni, és egyrészt meg kell érteni azt a tervezési módot, hogy ez kinyomtatható legyen 3D-be, másrészt pedig ez a hosszú távú terv, hogy lesznek ilyen webshopok, ahogy említette is, hogy csak le kell tölteni a tárgyat, megnézem és akkor beállítom. De persze azért ez nem ennyire egyszerű, tehát hogy azért ezeket a gépeket szervizelni kell, és azért még nem annyira elterjedt, hogy mindenki értsen hozzá.
Én magával az elejét még nem értem, hogy a végül is ez igényel egyfajta olyan szkennelést is a tárgyról, ami nem evidens és nem alap, ugye?
Igen, igen,
hát,
igen.
Ugye ez egy lényegi elem, hogy legyen egy olyan programom, amivel ugye
Így van, tehát ezek különleges szkennerek, amikkel dolgozunk. Ez
forgatja a tárgyat, vagy körbe
megy? Ez egy kézi szkenner, tehát a kezünkbe tartjuk, és akkor körbe megyünk a tárgy körül. Ez az egyik fele technológia, nekünk háromféle technológia van. Van egy lézerszkenner, ami kivetít egy egy X-et, tehát két vonalat, amik metszik egymást, és ez ahogy érzékeli, hogy törik meg a tárgyon, így érzékeli a geometriai formát, és ez alapján digitalizálja. A másik technológia úgy kell elképzelni, hogy van egy négyzetrácsom, olyan, mint egy háló, és ezt rávetíti a tárgyra, és érzékeli, hogy itt a négyzetrács mennyire torzult el. Tehát, hogy egy szabályos négyzetrács, akkor szabályos minden oldala ugyanannyi mindig, és hogyha érzékeli, hogy itt egy kicsit kisebb az oldal, ott egy kicsit nagyobb, akkor abból tudja érzékelni, hogy mennyit domborodott végülis a tárgy, és akkor ez alapján tudja, hogy milyen lett a geometriai forma. És van egy harmadik féle szkennelési módszer is. Ez van egy ilyen fotórendszerünk, 36 fényképezőgép körbe, be kell állni a közepére, ez egy 5 méter sugarú kör, 12 oszlop, és minden oszlopon 3 fényképezőgép, és egyszerre készít 36 fényképet az emberekről. Tehát ezt direkt azért fejlesztettük ki, hogy lehessen kicsi szobrokat csinálni az emberekről, és ez a szkenner pedig úgy dolgozik, hogy két fényképet kiválaszt, egymás melletti fényképet, itt három azonos színű pontot meghatároz, és ennek a három pontnak a két képen a távolságát meghatározza, és ugye ez nem egyszerűen, ezt több milliószor kiszámolja a gép, és ez alapján tudja felépíteni, hogy mennyit változott az előző képhez képest, és ezáltal fel tud építeni egy 3D-s modellt.
Akkor ezek szerint ez nagyon költséges így összességében, tehát ha csak az ember arra gondolja, hogy 200-300 ezer forint egy gép, akkor csak a töredék az egész rendszernek, ugye?
200-300 ezer forintért már lehet azt a gépet megvenni, mert például az ilyen ezt a gombot például ki lehetett nyomtatni, tehát ez egy más felhasználási területre szánt része. Tehát, hogy igazából a szolgáltatást, amit kínálunk, az bejön valaki, és azt mondja, hogy ezt nyomtassuk ki, akkor ezt 10 forinttól 10 ezer forintig ki tudjuk nyomtatni, tehát annyiféle technológia van erre. Ez az ABS műanyag igazából, amiről eddig szó volt, ez olyasmi, mint a kólásüveg kupakja, ez az a műanyag. Ugye ez a törpe is, amit körbeadtam, ez egy, ez úgy épül fel, hogy a belseje nem teljesen tömör, tehát mindig csak a geometriai formának egyes szeleteknél csak a szélét rajzolja meg, a belső részét azt viszont kitölti, de nem teljesen tölti ki. Ez az anyagspórolás miatt érdemes. Tehát a gépbe be lehet állítani, hogy legyen 10%-tól 100%-ig, lehet teljesen tömör is. Amit most körbe fogok adni, ez egy félbeszakadt nyomtatás. Ez is egy társas játék figura kezdeménye. Ez egy farkas, és a lábai még megvannak, meg az alsó áll kapcsáig. De ezen jól látható lesz, hogy itt félbeszakadt a nyomtatás pont egy olyan keresztmetszetnél, ami így érdekes. Tehát, hogy ezen majd jól látható, jól érzékelhető lesz.
Ti jelenleg milyen nagyságú, maximálisan milyen nagyságú tárgyat tudtok elkészíteni a rendszerrel?
A többféle nyomtatónk van, a legnagyobb nyomtatási terület az 35x25x20 cm, de lehet modulárisan is tervezni, tehát úgy kinyomtatni az alkatrészeket, hogy kis illesztő pontokat helyezni rá, az egyikből kiáll, a másikba pedig ott van a helye, és akkor ezeket össze lehet
érteni,
és ezeket szépen meg lehet csinálni, igen, tehát hogy...
Jó, akkor még volt a legnagyobb tárgy, amit így összeraktatok, akkor így kérdezem. Körülbelül, vagy mi volt az konkrétan?
Nem volt annyira nagy, tehát hogy ez ilyen, azt a nyomtatási területet azt kihasználtuk, valakinek a kezét egy az egybe, az alkarjától. Igen, van most egy folyamatban egy projektünk, az Egri várat újítják fel, és ott a Dobó Múzeumban csináljuk a terepasztalt, tehát az ottani vár 1552-es állapotát, és az ilyen 1 méter x 1,20 lesz, és akkor azt modulárisan, darabokból, 4x4-es részekből állítjuk fel, és ugye ezen rajta van a vár, várfal, bástyák, lakóházak. Hogyha már ez szóba került, akkor...
Bocs, ott például a színezés fontos, tehát hogy a kőnek a színe, vagy ilyes, vagy cseréptető, vagy ilyesmi, arra is odafigyeltek? Vagy
ezt meg lehet oldani, ebben az esetben nem. Tehát, hogy nem. Nyomtatunk úgy is házakat, hogy színesbe, itt most ilyen steril lesz, tehát ez most így fog kinézni. Adok körbe egy ilyen várat, hogy el lehessen képzelni, ez a visegrádi vár. Rajta vannak a várfalak, a bástya. Ez a projekt pedig arra készül, hogy ez az 1400-as évekbeli változata, és van egy ilyen hagyományőrző csoport, akik nagyon sok kutatómunkát végeznek levéltárakba, interneten, ahol csak tudnak, könyvtárba, hogy hogy nézhetett ki akkor a vár, és ebbe az az ötlet, hogy a vár shopokba meg lehet venni így a kis kicsinyített mását a várnak, és nem csak 2D-s térképen tudja meg, hogy most hol van, hanem így lehet követni, hogy most épp ezen a lépcsőn megyek föl, vagy éppen ebbe a bástyába vagyok.
Ja, mert ezek itt a lépcsőkről.
Ezek itt a tárgyakat írvesek. És itt látom egy lupőt, hogy ilyen rétegeket
lehet látni. Ez nagyon jól követhető, hogy ez rétegről rétegre.
Ezeket a tárgyakat nem lehet siszolni, hogy simára legyen.
De lehet siszolni. Abszolút. Igen, szoktuk is.
Akár fényesekre is
lehet. Így van. Igen.
Ilyen hány milliliter rétegek ezek?
Ez 0,2
milliliteres.
Igen.
Ilyen réteg.
Alapvetően nagyon jól érezhető körömmel is.
Érdekes.
Közben elindítok még egy várat. Ez pont az Egri vár. Ez Egri vár székesegyháznak az 1200-as állapota, de úgy, hogy a tetején még nincs, mert a tetején nincs rajta, de az alakját, meg az ablakokat. Hát ez látszik, ilyen román stílusban épült, nagyon zárt az épület, és a tetején nincs meg, de adom körbe, ez már jóval nagyobb. Ez a... egy a 360-as mérethez.
Ez itt a templom torony?
Vagy így van, igen. A Visegrádi vár, így van, igen.
Télen arra fogunk túrázni, mert van egy ilyen jó erdészeti út, ami is
úgyhogy ezért próbálok olyan dolgokat így bemutatni, amikkel láthatom, hogy miket lehet elérni ezzel a technológiával. Nem csak az ipari felhasználás, hanem már a mindennapokban is egyre jobban bekúszik, és nagyon sok érdekes.
Mennyire jellemző, hogy megkeresnek benneteket magánemberek vagy cégek, tehát magyarán mennyi munkátok van, és mondjuk egy ilyen nagyságú tárgy elkészítéséhez mennyi időre van szükség, akár úgy, mint hogy beszkennelni és előkészíteni, és mennyi idő arra, hogy konkrétan a gép segítségével előállítani.
Nagyon változatos megkeresésünk van, és nagyon változó az is, hogy mennyi idő. Hál' Istennek nagyon sok megkeresés van, tehát hogy egyre jobban megértik az emberek, hogy ez mire is jó, és hogy ezt mire lehet használni. És hát például azt mondom, hogy ez, amit a legelején körbeadtam, ez a sütőgomb elkészítésé, ez egy napot vett igénybe, ezek a várakat megcsinálni, ezekre 2-3 hét is kell. Tehát, hogy mindenféle változatos. Közben adok körbe, még ezzel a technológiával.
Ez melyik vár?
Az Egri.
Nincs meg a tetején. És az 1200-as állapota. Tehát így nézhetett ki 1200-ban.
Egy kérdésem. Szóval, hogy esporolni anyagokat, akkor leginkább üreges.
Üreges, így van, ez azért is. Tehát, hogyha kirakjuk a polcra, mint dísztárgy, akkor
nagyon sok... De tömöranyagokat is lehet csinálni.
Így van, igen. Tehát ez beállítható, és a gép meg
tudja csinálni. És kérdésen ilyen bioanyagokból lehet csinálni valamit?
Így van, lehet.
Bioanyagok?
Lehet, igen. Lehet orvosi acélból is.
Például proteziseket?
Vagy pedig igen, proteziseket is.
Igen?
Igen.
De mivel csinálják? Hogy milyen? Például sontok, ilyen...
Ez olyan ez ipari műgyantából készülnek.
De ez műgyanta, vagy nem műanyák? Szóval nem
például, műgyanta,
hogy hívják, dorálták, és azután lehet képíteni egy sontot. Sontokból?
Nem, az még nem.
Még
vannak terve ilyenek is. Még annyira az orvosi felhasználásra nem tudtunk időt és energiát szállni, tehát ahhoz komoly konzultációk kellenek.
De a világon?
A világon ez már létezik.
Létezik.
Amiben mi részt vettünk, az körbeadok, ez egy fül. Beszkenneltünk valakinek a fülét, és ez azért érdekes, mert a hallókészüléket lehet pontosan a füljáratba tervezni, tehát hogy pontosan odailleszkedő, és olyan anyagból tudunk nyomtatni, ami orvosilag elismert és érintkezhet a bőrrel. Ez olyan műgyantából, egy orvosi műgyantából.
Akkor ez a fül, ez életnagyságú lesz.
Ez egy életnagyságú, igen, és ez egy rugalmas anyagból készült.
Pont valamikor most a napokban volt egy cikk, most nem tudom melyik netes oldalon, de mindegy, hogy valakinek eltört valamire is magának kinyomtatta azt, hogy nem gipszelni kelljen, hanem azt a
hanem egy olyan részt, igen.
Igen, ami tartja ugye a törött csontokat.
Ez benne van a terveinkben, hogy ez azért is jó, ugye, mert hogy teljesen egyedi, tehát hogy kézzel lehet szabni, és hogy nagyon stabil, de mégis vannak rajta lyukak, és szellőzik. Tehát igen, az egy nagyon fontos szempont.
Mondjuk, hogy megfürdik, visszatesz,
az, igen.
De különben ilyesmit használják, vagy mirésre használják a liszeres mirésre, például az ortoped szépe gyártása van.
Abszolút, ez is. Igen. Közben még körbeadok így érdekességnek tárgyakat.
Lézerrel működik?
Lézerrel is, van ami lézerrel működik.
Ja, lézerrel.
Igen. Valami UV-fénnyel, igen.
UV-fénnyel, vagy lézerrel.
Igen.
Elnézést, ez egybe lett nyomtatva, mert hogy itt külön elválik ez a lemez, vagy...
Igen, ez egybe lett nyomtatva.
Tehát ezt a részt is nyomtatta.
Így van, ott van benne olyan rész, ami... ről már esett szó, hogy a levegőben nem tud nyomtatni, és kell alá támaszanyag. És abban benne maradt még az a támaszanyag, tehát hogy az nem volt ott hivatalosan a modellben, csak a szoftver tett oda, hogy ki tudja nyomtatni a tetőt is, mert a tető 45 foknál alacsonyabb szöget zárt be, hogy a levegőben nem tudta volna kinyomtatni, ezért benyomtatta oda azt a támaszanyagot. Amit ugye el lehet távolítani, a végén el szoktunk mindig távolítani, ennél benne hagytuk, mert igazából ez egy olyan nyomtatás, amit félbe maradt, úgyhogy már nem használjuk. Tehát, hogy kinyomtattuk ezt újra végül, amikor átadtunk.
Ha egyszer megszakad a nyomtatás, azt folytatni nem lehet, ugye?
Ebben az esetben nem lehet sajnos. Mert ugye ott folyamatosan magas hőmérsékleten kell tartani, és hogy hozzá ragadjon, hozzá kössön, akkor ahhoz ezt fenn kell tartani. Ráadásul a gépek nem olyan okosak, hogyha elakad, akkor megjegyezik, hogy hol tartottak.
Még.
Persze.
Milyen hőmérsékletet dolgoznak?
250 Celsius fok körül. Igen.
És az egész tárgya azon a hőmérsékleten van?
Nem, az a fej van olyan hőmérsékleten, és amikor megolvassza ezt a műanyag szálat, akkor van, és amikor kijön ebből az extrudából, tehát egy motor hajtja kifelé, és megolvad, és amikor keni le, amikor már kijön ebből az extrudáló csőből, ott már alacsonyabb hőmérséklet, tehát az a szóló hőmérséklet úgymond, vagy ott a tárca hőmérsékletével, és ott már egyből lehűl. Tehát, hogyha veszünk mondjuk egy 10 centi magas nyomtatás alját, akkor az alja az már teljesen kiül, tehát az már hozzá is lehet érni, a teteje az még egy kicsit mellett. Tehát, hogy folyamatosan hűl ki. Itt közben kézbe adok egy másik tárgyat, ami ilyen hétköznapi felhasználásra alkalmas. Ez egy olyan megkeresés volt, hogy kátdugó emelő, ami ugye nem maga a kátdugó, hanem mert vannak ilyen rendszerek, amit a kát szélébe beteszünk, elforgatjuk, és akkor nem kell benyúlni a vízbe, úgyhogy leeresszük a vizet. Ez egy 20.000 forintos szedbe volt, tehát mindent meg kellett volna venni ahhoz, hogy ezt, mert hogy eltört ugye a megrendelőnek, ahhoz, hogy újat vegyen ahhoz, az nagyon sok volt, mert szedbe volt benne, behozta, beszkeneltük, megcsináltuk, és egy pár ezer forintból ezt továbbadom.
Ne, épp azt akartam kérdezni, hogy például ez a gáztűzszernek ez a tekerőgombja, ez például mennyibe kerül kompletten, ha valaki ilyet szeretne csináltatni nálatok?
Ez ilyen 1-2 ezer forint. Egy darab.
Nekem sem a horribilis
össze. Igen. Éppen arról beszéltünk, hogy
egy gép, egy ilyen háztartási gépnél egy fogaskerék eltört, és hát el kellett mennem egy speciális műszerészhez, aki ezt megcsinálta, talán az országban egy ilyen van. 9000 forintot kért el egy ekkora darab, tehát ilyen átmérőjű kis fogaskerékért. Gondolom, hogy valószínűleg kevesebb pénzből ezt ki lehet nyomtatni.
Hát akkor körülbelül is adom egy fogaskereket, ezt is szkennelhetjük. És
az olyan anyag, hogy bírja azt a...
Hát ez az ABS műanyag, ugye lehet tömörré tenni, és akkor ez... Ez mondjuk ez műanyag, és
ez a bugolyag.
Azért nem annyira tartó, tehát hogy egy nagyon kemény gépbe tesszük bele, ami nagyon... Ez például ez, amit most körbeadok, ez egy ipari nyomdagépnek volt, van egy alkatrésze, és ezt azért kellett beszkennelnünk, mert hogy külföldről nagyon sok idő, mire behozzák, hogyha ez elkopik, nagyon sok idő, mire behoznak egy ilyet, és egy hónapig kibírja még azt a terhelést, de aztán már utána elkopik, hogy ez fémből meg legyen.
Milyen vastag szálat bocsájt ki magából a fej, amikor rajzol, amikor építi fel a tárgyat?
0,4 mm.
4,10 mm.
Így van, igen. Tehát amikor a feltekercselt állapotban van, tehát még nyers állapotban, akkor 1,75. És ugye ez az extrudáló fej, ahogy megolvasztja, így a keresztmetszete is csökken. És 0,4 mm, ahogy kijön ebből a csőből.
De anyagok nem mérj összök? Vagy valami függelát, egy szívóberendezés dolgoztam?
Ez az ABS műanyag, ez nem. Tehát, hogy például a Lego, ami a legelterjedtebb játék is ebből készül. Aha. Igazából, tehát ez gyerekeknek
de
is.
De elszívó halánk alá dolgoznak?
Ennél a módszeren nem, de van olyan berendezés, ahol ez kell. Igen. Még ezzel a technológiával készült, odaadom. Erre lehet egy tippet kérek szépen, hogy ez mi lehet.
Tehát azt mondod, hogy jó Isten?
Azt még nem tudjuk kinyomtatni.
Szerintem ez is valami játék.
Ez egy játék, igen.
Hát szerintem halnak valamelyik része.
Elmondom akkor, ez egy cső, ez egy papagáj csőre. Igen. Hát pont a fordítva. Igen. És ott van rajta két kis lyuk, és ennek az a története, hogy ez farsangon egy kislány papagájnak öltözött, és mi nyomtattuk ki hozzá ezt a gyermeszkelléket.
Hát nagyon jó, én pont fordítva fogtam, azért nem tudtam meggondolni.
Én is arra tippeltem.
Mire?
Ugyanarra, amire te.
Halra. Mert ugye milyenek, ha megfordítod, akkor már nem halra adja az ötletet.
Akár még elefántornál is lehet.
Hát az nem.
Fölfele állítás.
Körbeadok egy szobrot, ez egy dokumentumfilm fesztiválra készült, ez a díj volt. Ez olyasmi pozícióba áll így van, mint az Oscar díj, mint maga az Oscar díj, csak ez egy hasonlít el, tehát a talapzat az olyan, és ez az idős úr volt az egy évvel az előtti nyertes filmnek a főszereplője. És ezért gondolták a szervezők, hogy ez ilyen stílusosan megcsinálják. Úgyhogy most akkor ő lesz a szobron, és mint egy ilyen Oscar díj.
Akkor még nemes jeles rászlóékot is be fogják egyszer
szkennelni. Lehetséges.
Ja, viszont Péter, nekem lenne egy konkrét kérdésem, itt látod a mikrofonokat, tehát ugye van rajta egy ilyen szélvédő, és én már nagyon régóta keresnék egy olyan tartót, ami minden kisebb helyet foglal el, tehát minden jobban ráidomul erre az alakzatra. Aha. Hogy nyilvánvaló, tehát hogyha így a mikrofon, és rajta van az a szélvédő, tehát egy ilyen alakú hengert, aminek a felső része ilyen befogadja a szivacsot, akkor egy ilyet is tudott így nyomtatni, ugye? Ami viszonylag kemény kívülről, tehát hogy az ütés állás, vagy nyomás, vagy ilyesminek ellenálljon.
Így van, igen.
Jó, kenik akkor ezt konkrétan meg is beszéljük, jó? Mert
jó, jó.
Néztem ilyen magnéziumos dobozt, henger, de az rövid volt, szóval sok ilyen komplikáció van, de pont most jutott eszembe, hogy ez viszont tökéletes.
És egyébként ez a jó ebbe az egész témába, hogy mindenkinek beindítja a fantáziát és a gondát, hogy még mire lehet használni, és nagyon sok minden lehetőség van, és ez egy nagyon jó példa volt erre pontosan, hogy hoppá, miért ne használhatnánk erre is?
Igen, mert igen, ugye minél kisebb igen helyet foglaljon, tehát hogy praktikus legyen a szállítás szempontjából is, a védelem szempontjából is. Tessék.
Igen, igen, igen.
Ásós bácsi.
Még adok, ez egy...
Na, ez nekem meg...
És akkor ezt majd egyszer el kell vinni hozzátok, hogy lefotózzátok.
Igen, de ki is tudunk jönni. Tehát, hogy van ez egy kézi szkenner, van hozzá egy laptop, és akkor ki is tudunk jönni. Hát én szívesen kijövök, és akkor megbeszéljük úgy, beszkenneljük, és jó, akkor az alapján meg tudjuk csinálni.
De akár úgy is meg lehet, hogy ilyen fordítva, hogy a kettő egybe legyen, hogy ugye az egyik erre tágul ki, a másik meg erre, és akkor...
Úgy, ahogy most van itt, tehát hogy a két irányban. Nem, az egy zsömle. Az egy zsömle. Ez... Meg az a története, hogy múzeumi éléskamrában nem kell minden nap lemenni és friss zsömlét tenni, beszkenneltünk egy zsömlét, és akkor ez így időtállóan ott van, tehát ilyen ételeket is beszkennelni, és csinálni belőle.
Igen, ez a
valójában szoftver, amit állítom, most már nem lehetett tölteni, hogy működő fegy, működő pisztolyt lehetett nyomtatni.
Így van, ez létező. Nyilván elköltségét nem tennénk, de nyomtattunk már filmes kelléknek pisztolyt. Tehát, hogy van olyan, ami úgy néz ki.
Színházi kellék.
Igen, igen, igen.
És mondjuk egy ilyen pisztoly, hogyha lenyomtatja a gép, akkor hogy én onnan el leszem rögtön használható? Tehát a mozgó alkatrészek minden ugyanúgy működik.
Vagy ezt össze kell illeszteni, külön kell. Igen, igen, igen. Igen. A múzeumi felhasználással kapcsolatban még volt egy nagy projekt, ez egy viszonylag nagy nyomtatott tárgy. Ez a Soproni Múzeumban egy korongozás előtti korokból származó tányér, és ez azért érdekes, mert a falvastag, mert a falvastagsága így nem egyenletes. Tehát ők nem korongoztak, úgyhogy ezt így kézzel összerakták maguknak úgy, ahogy tetszett, és ezt pontosan azért szkenneltük be, mert hogy vakok és gyengénlátók is kézbe vessék ezt a tárgyat. Tehát ez, ugye, azt kell figyelni, hogy a fal vastagsága nem egyenletes.
Mert kézzel csinálták.
Így van, igen.
De a súlya is.
Igen, tehát ez egy olyan replika, ami nagyon hasonló.
De ezt nem most készítettek nekünk.
Nem. Ez kb. Két éve volt ez a projekt. És adtuk, és akkor mi is magunknak is a...
Ez
egy lábas tányér. Igen.
Hogy látod, hogy mi lesz a fejlődésetek a következő lépcsője? Tehát amikor egy nagyságrendet tudtok ugorni a mostani munkák terén, vagy tehát amikor egy nagyságrendet tudtok előrelépni.
Terve van véve, ugye szóba került ez a fémes nyomtató, és ezzel kapcsolatban még egy előtte lévő lépés az, hogy ameddig mi most megcsináljuk ezeket a gyűrűket, hogy a viasz mintát kinyomtatjuk, és utána ezt elviszük ötvösöknek. És hogy ebbe egy kicsit mi is beletanuljunk, ilyen öntőképeket szeretném beszerezni, hogy ezzel mi is tudjunk fejleszteni, és mi is tudjunk önteni.
Tehát fémtárgyakat.
Fémtárgyakat, így van, igen.
Például mit lehetne ott, ami úgy menne, tehát fémtárgyak öntésében?
Hát az ékszerek, ugye, az mindenképpen... Ezzel kapcsolatban ugyanúgy még múzeumi tárgyakat is lehet. Mindjárt körbeadok egy olajmécsest. Ezt az Akvinkumi Múzeumban találták, csak az egyik felét találták meg, és Ezt digitálisan tükröztük, és egy ilyen sínt terveztünk bele, ahogy eredetileg is volt. Tehát ez egy replika, és így végül is az eredetinek a élethűmását tudtuk elkészíteni vele. Ez bronzból készült, és van súlya azért, és két részből először szét lehet szedni.
Részeket a tárgyakat tovább lehet feldolgozni, nem? És valaki szóra száll, hogy például az újjak itt esze van.
Igen, de az digitálisan érdemes lett. Nem ezt, hanem akkor pont ezért jó, hogy a számítógépen megvan ez az állomány, mert akkor ott lehet módosítani rajta.
De annyira finomabb lehet is csinálni, hogy például jól rajzoljon az ujjak az embernek, akár a kérmei.
Igen, ez, itt azért van összenőve, és azért van egy ilyen úszóhártya, mert a nyomtatás során ez milyen poros anyagból van, igen, ez könnyen letörik. Tehát amikor utókezünk, aha, most azóta kapott már egy ilyen pillanatragasztóval, átítattuk, de amikor még ez így...
Értem.
Akkor ez nagyon sérülékeny.
Aha.
Tehát ez Péter, ezt is önök csinálta?
Nem, ez az Aquincumi Múzeumban feltártak egy leletet, és ez egy másik cég csinálta meg a modellt, és utána mi megcsináltunk belőle ezt a... Azt, hogy tükröztük, és a replikát belőle. Ez egy másik cég segítségével csináltuk meg ezt.
Ez de mit
tudnak?
Ez egy olajmécses. Egy római kori olajmécses, és ezt használták is, teszteltük, és ott van az az akasztó a közepén, az pont a súlypontjánál van. Tehát ugye ez fel volt lógatva láncon, és ez funkcionális is. Kipróbáltuk, és működik, és ezt ugyanúgy használtam, mint régen.
Igen. Szeúzó kincs?
Hát nem szeúzó.
De jó, majd össze fog ez állni.
Így kellene valahol.
Bár nem tartozik akkor a ti munkátokhoz, de ugye lehet azt hallani, hogy hidakat nyomtatnak, épületeket, ezekkel kapcsolatban van-e valamilyen ismereted? Hol tart ez a világban?
Egyre jobban fejlődik. Tehát van az a hídépítő, amit múltkor láttam, hogy elkezdte építeni a hídet, és saját maga alá építi. És akkor úgy tudja. Ezek nagyon-nagyon jó ötletek, igazából nagyon nagy beruházások, nagyon komoly mérnöki felhasználás, és hát igazából igen, mi nem ebből az irányba tartunk.
Tehát, jó, de gondolom azért több figyelemmel kísérlitek, nem?
Igen.
Hallottam, hogy az araboknál ott egy irodaházat készítenek, ezt te hallottad-e nyomtatással?
Igen, tehát ugye azért ez a 3D nyomtatás azért eléggé tág fogalom, és tehát, hogy és az a lényeg, hogy rétegről rétegre építik fel, ezt használták arra is, tehát mi nem pont ugyanezt csináljuk, rétegről rétegre építkezünk, de nem pont ugye ezzel a technológiával, igazából ez egy valós is, igen, nagyon ügyesen megcsinálják. Az annyi a lényeg igazából, hogy rétegről rétegre szépen fokozatosan építik fel, és nem ilyen elkészült blokkokból, falelemekből.
Az anyagfejlődésre nyilván nagy mértékben hat ez. Milyen kutatások vannak, tehát hogy új anyagokat, amiket akár épületek, sőt, hát leginkább épületek, hidak építéséhez használnak. Ugye ezt meg kell tudni olvasztani, és akkor abból felépíteni, vagy olyan állagúvá tenni, hogy az később, ha megszárad, akkor a betonacél és a többi szilárdságát, hogy annál még többet is elérjen.
Így van, tehát vannak korlátok, hogy milyen anyagból lehet ezt elkészíteni, tehát hogy valamilyen szinten formálható legyen, hogy képlékeny állapotból szilárdba kerüljön. Például mi is rendelkezünk ilyen technológiával, hogy egy folyadékból készítünk kész tárgyat, tehát hogy stabil tárgyat. Ez UV-fényre megszilárduló műgyant, ami úgy néz ki, hogy egy folyadékban van, és kiemelkedik. Tehát, hogy ráprojektálja ebbe a folyadék, ez egy átlátszó üveg alatt van, ráprojektálja a rétegeket, kicsit följebb emeli, megjön a következő réteget, és új fényre szilárdul meg ezáltal az anyag. Tehát, hogy igazából ez is rétegről rétegre épül fel, de teljesen más logika szerint. Ugye az épületeknél is alapvetően ugyanez az ötlet, hogy rétegről rétegre építkezünk, ott egy teljesen másfajta berendezésekkel, teljesen más mérnöki felhasználással.
Az űrki technológia, tehát az űrben végzett anyagkísérletek megjelentek-e már itt, ezen a területen?
Éppen erről akartam kérdezni.
Tehát alapvetően ez az ötlet, hogy nem kell minden alkatrészből pótot felvinni az űrbe,
nem úgy értem,
hogy ki lehessen nyomtatni az ottani.
Tehát, hogy a súlytalanság állapotával kísérleteznek új anyagok előállításával. Tehát, hogy olyan anyagok itt felvetődnek-e a 3D nyomtatás bármelyik területén?
Én még nem hallottam róla. De tehát, hogy biztos, hogy van folyamatos fejlesztés. Mi használjuk igazából azokat, amik vannak.
Jó.
és milyen alkatrészeket is lehet beépíteni, vagy valamilyen digitális gombokat, vagy film, LED filmeket, lehet fényeket, lehet beépíteni, szóval...
Hát az elektronikát azt még nem lehet pótolni ezzel a technológiával. Tehát az elektromos áramköröket, ezeket még nem. Tehát ezek egy homogén egyfajta anyagból, és akkor...
Nem lehet kombinálni?
Vannak már ilyen tervek, hogy így az áramköröket is lehet ezzel a technológiával, hogy így rétegről rétegre letenni. Tehát, hogy ezek is még ilyen nagyon gyerekcipőbe járnak, de az ötlet az egyébként jó, és másban is felmerült, és már fejlesztik, abszolút.
Tehát, hogy miniatűr dolgokat előállítani?
Többek között, igen. Csippeket is akár. Igen.
Mi lesz ennek a fejlesztésének a vége? Nem a vége, nem lesz soha, de milyen?
Itt a Murphy törvénye nem érvényes.
Mi a Murphy törvénye? Valami elromolhat el is.
Így van, vagy valaminek egyszer vége lesz, fog következik, de itt nem.
Tehát gondolom itt a anyagoknak a minősége határozza meg, hogy mi mindenre lehet majd a 3D nyomtatást használni.
Hát meg ugye azért a nyomtatás sebességét is lehet fejleszteni, a minőségét is, ugyebár tehát azért itt néhány tárgynál érezhető volt, hogy így még rétegződően, rétegről rétegre. Ugye szóba került az, hogy a méreteket is lehet majd növelni.
Elképzelhető az, hogy például ilyen szövet, tehát ha megtapintunk egy ilyen kárpitot, hogy akkor esetleg majd lehet úgy egy széket kinyomtatni, ugye előbb az alakját nyomtatják, és akkor utána egy ilyen érzetű, tapintású anyaggal borítja be, akár?
Akár, igen.
És kombinálni lehet különböző anyagokat? Például film a másikkal, vagy ilyen meg olyan anyagokkal lehet kombinálni?
Így nyomtatni vele azt nem, de hogy utána a végfelhasználásban együtt használjuk, és összeilleszkedjen passzoló alkatrészeket elvezni, az abban lehet.
Ilyen multi nyomtató.
Például amikor van az a technológia, hogy ezt a kompozit port használja föl, ott például nem lehet különböző porokat betenni a rendszerbe, mint például a porkohászatnál csinálnak olyat, hogy nem ötvöznek, hanem porkohászatilag állítanak elő nagyon kemény anyagokat. Például az eszterga késeket, ezeket a kerámiákat.
Alapvetően ennél a technológiánál ez a por, ez adott. Tehát, hogy ez csak a gyártótól lehet venni, ezt nem is próbálom, mert ugye adott finomságú. Inkább az utókezelésnél lehet ezeket fejleszteni. De ugye azért, amikor kinyomtatjuk, és porból készül valami, akkor a porszemek között ilyen mikro részek vannak, és ezeket utókezeléssel, amit említettem, ezeket így betöljük. Én van egy üveg kavicsom, és telöntöm vízzel, hogy a réseket betöltse. Tehát ezt megtesszük, és erre lehet fejlettebb anyagokat, tehát erősebb anyagokat epoxiba beáztatni például. Ennek a poros nyomtatásnak a lényege az, hogy színes tárgyat tudunk nyomtatni, ami ami szerintem egy nagyon nagy lépés volt így a 3D nyomtatás során. Tehát ez egy nagyon nagy fejlődés, nem csak egy monokróm egyszínűt, hanem ez egy élethű prototípust is bármiből.
Mint a Bibliában. Porból lettél.
Most eddig az a megrendelés, ami igazán kihívásnak számított.
Amit említettem, ez a Nemzeti Múzeumos. Tehát ugye ebből díjat csináltunk, és nem csak annyi volt, hogy beszkenettük és nyomtattunk belőle, hanem így egy kicsit be is görbítettük az egészet, tehát hogy egy kicsit ilyen különlegesebb formája lett. Plusz még, amit említettem, hogy ecset, szobor, hasonló volt a kezükbe, ezeket kicseréltük, digitálisan leszettük, és műszaki eszközöket tettünk. Utána ez ilyen múzeum digitalizálási konferencia volt, és ez egy kicsit ilyen poénnak, hogy aki a hasonlát tartotta, az ugye előre nyújtotta a kezét, és neki egy selfie botot tettünk a kezébe például, kamerát tettünk oda, tehát hogy ez is így jelezzük, hogy a technológiát fel lehet használni, és benne van ez is.
Akkor én lehet megsemmisíteni ezeket az anyagokat. Szóval, ha nem lesz, ha túl sok belőle egy sorozattal jártanák, akkor nem lesz ilyen, mint a műanyag zászkók, nem lesznek ilyen problémák környezettel. Szóval valahogy lehet ez
megsemmisíteni. Az ABS műanyag az újrahasznosítható,
tehát
hogy ilyen feltekertett szálakon van, ha ezt beolvasztok, akkor ezeket újra meg lehet csinálni ilyen elektrodeogéppel is újrahasznosítani. Hát ez a kompozit poros, az azért nem annyira környezetbarát, de no, ebből nem is nyomtatunk annyit igazából, tehát, hogy ebből nincs is annyi, ez egy nagyon drága és kevésbé elérhető technológia. Aha.
Elmondaná, hogy néz ki a műhelyük, vagy helység, ahol dolgoznak, tehát hogy vannak elkülönítve ezek a gépek, vagy hogy kötődnek össze, vagy ez egy teremben van?
Ez egy egy körfolyosós társasház a Déli pályaudvarnál, tehát bemegyünk az ajtón, föl kell menni az első emeletre, és ott két lakásból átalakított iroda lett, tehát hogy két lakás egymás mellett van. Az egyik iroda, amikor bemegyünk, akkor mint egy rendes lakásban van egy étkező, egy nagyon nagy nappali. Ez a nappali részt átalakítottuk, és itt vannak az asztalaink, és itt ülünk, és itt dolgozunk nap, mint nap. Van egy terem, ami a hálószoba volt annak idején, az ilyen tárgyaló lett, és a másik lakás, abba pedig szintén a nappali lehetett régebben, ott vannak a nyomtatók. Ott vannak a nyomtatók.
Nem szájos? Ez egy nyomtatás, ez nem szájos? Nem csinálsz
zajos?
Zajos.
De, igen, de van olyan nyomtató, ami azért eléggé zajos.
Aha.
Volt már olyan, hogy szólt a szomszéd, de ezt bedobozoltuk akkor, és akkor ilyen hangcsillapítást tettünk
köré. Por is keletkezik, nem? Por?
Hát ez egy olyan rendszer, ami visszaszívja az összes port. Aha. Tehát hogy ezzel a kompozit poros nyomtatóval. Ez több része, ugye ezt mondtam, hogy ez akkor, mint egy zongora ez az egész berendezés, és több helyen is visszaszívja a port. Tehát amit nem hasznosítunk, azt mindet fel tudjuk újra használni. Visszaszívjuk, és akkor a rendszerbe visszakerül, és a következő nyomtatásba
az... Munkavidőeszközökkel dolgoznak, mákokkal, vagy ilyesmi, mert...
Nem is kell.
Igen. Kezdjük, vagy semmi ilyesmi nincs.
Amikor ezt a porosat kezeljük, a végén ez a, bocsánat, a pillanatragasztószerű anyag,
igen,
akkor veszünk föl kesztyűt, meg védőszemüveget.
Aha.
Tehát ott azért az olyan, hogyha a szembe kerül, akkor az... Ja. Azt nem lehet utána kinyitni, és a kézhez is nagyon ragad.
Aha.
Igen.
Van konkurenciátok Magyarországon?
Igen.
Mondjatok a szímet.
Jó, én vállalom a kihívást összehasonlításnak. Van egy nagyon nagy cég, aki már nagyon régóta foglalkozik 3D nyomtatással, de ők az ipari felhasználása, tehát hogy ők mérnökökkel dolgoznak, abszolút fogaskerekeket gyártanak, ipari alkatrészeket. Mi, amit már említettem többször is, hogy
ez
mit próbáljuk.
Ez gazdagabb tár, hiába nagyobbak, tehát hogy sokféle minden
az... Szerintem is, amit mi csinálunk, sokkal izgalmasabb.
Igen.
De nyilván azért is ezt csinálom, mert ezt szeretem. Vannak kisebb cégek, akik egyetemisták összeraktak 3D nyomtatót, és ők is elindítottak ilyen vállalkozásokat. Ugye meg kell találni a piacot azért. Meg kell ezt a technológiát ismertetni még az emberekkel, közelebb kell hozzájuk hozni, hogy ebbe mire is lehet használni, miért is jó ez. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó út, amin mi haladunk.
Hogy érzed, hogy te mennyire vagy toppon, illetve a fejlődési lehetőséged milyen irányba mutat?
Én úgy kezdtem, hogy grafikusként, és jöttek be megrendelések, és olyan megrendelések jöttek be, hogy van egy ötlet, nem tudja pontosan, hogy kell megvalósítani, de azért vannak nagyjából elképzelései. És én ezek azért eléggé hiányos információk alapján mindig nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, hogy hú, ez nagyon jó ötlet volt, ez itt tök jól néz ki, nem is gondoltam, hogy ilyet is meg lehet csinálni, és most már vezető pozícióban vagyok, tehát a grafikusok vezetője, és most már együtt ötletelünk, és mondjuk, hogy ha van egy megkeresés, akkor azt ötleteket adok, hogy hogy csináld, miért úgy csináld a megrendelőnek, hogy miért így fog tetszeni, tehát hogy én azt gondolom, hogy az egy elég jó dolog, hogy kapcsolatban lehetek az emberekkel, beszélgethetek velük, és a mindennapi problémákba belelátok, és a mindennapi ötletekkel találkozok, hogy neki éppen ez jött. Tehát például ez, hogy a mikrofon állványt fejlesszük, ez is nagyon tetszik, és már is elkezdtem gondolkozni azon, hogy ezt hogy fogom megcsinálni és megtervezni.
Maga az állvány nem, csak a két mikrofonnak...
A tartót.
Igen.
Egy ilyen tapintható térképet lehetne így készíteni?
Mutatok egyet. De még nem jutottunk el.
Ja,
igazából ez egy beépítési terv, tehát ez egy fölülnézeti madártávlatból egy ilyen fölülnézeti rajz. Ezt direkt csináltam.
Bocsánat, de be van állítva 8 órára, és 5-ször elcsinálja magát, aztán abba hagyja.
Tehát itt ez egy beépítési terv, itt különböző színnel vannak jelölve azok az épületek, amik még nincsenek oda, azt tervezik, hogy ezt majd odaépítik. Tehát ez egy olyan, az utak azért nagyon picik az épületek, de azért körbeadom, hogy ez azért érdekes, hogy ezek épületek. Tehát, hogy ez vannak utcák rajta, kisebb épületek, nagyobb épületek, és az építészeknél is egyre jobban elterjedt ez a technológia. Ugye az egy projektnél az egy eléggé ütős lehet, hogy a látványtervet nem 2D-be adják oda papíron, hanem egy olyat, hogy tényleg hogy fog kinézni a kicsinyített változata, és hogy színesen is ki lehet ezt nyomtatni.
Ja, például amikor ilyen tehát ugye megterveznek egy épületet, és akkor kell róla csinálni egy ilyen makettet, akkor...
És ilyen... akkor ez alkalmas az a technológia, hogy akkor ne egy hónap legyen itt kivágni és mindenféle darabkákból, hanem akkor már megvan a számítógépes terv, akkor...
Pofon egyszerű idézőjelben.
Ezt ki lehet nyomtatni. Igen. Ezzel kapcsolatban adok körbe, ez jó nehéz lesz, de ez egy...
Jó, lassan szorít már az idő.
Ez egy épület, a belvárosi épület, alul a bolt található, és az ablakokban fölötte van egy ilyen kis díszkeret, a tetőablakok, és belülről pedig csak annyit jeleztünk, hogy szintek vannak, tehát hogy ezek az emeletek, de akár ez is lehetne, hogy berendezve, tehát hogy ott fotelek vannak, székek, tárgyalóasztal, bármi, a fürdőszobák. Ezt épp így kérték, hogy egy ilyen metszet legyen, hogy látszik kívülről, és hogy belülről nagyjából a szerkezet, hogy épülnek fel az emeletek.
De nagyon.
Csak poénból kérdezem meg, nem jött olyan kérés, hogy a magyar koronát egy az egyben másoljátok le?
Még nem, de hogyha jön, akkor Állunk elébb. Olyan viszont már volt, hogy aktmodell jött be. Tehát, hogy ő szeretné.
Igen?
Igen, igen. Ugye ez a minimi szobor.
Neked kellett levenni a mintát?
Nem, azt
ott fotóra nem, ment, vagy például?
Fotóra, igen, igen. Tehát, hogy beállt a rendszer közepén, és akkor ott...
Fotóról is tudnak ki?
Hát úgy fotóról, hogy 36 fotó körbe. Tehát, hogy egyszerre
36 képet.
12 oszlopon 3.
Sikerült megegyezni.
Így van. Így van.
És milyen lett az elkészült aktszobor?
Jó.
Tetszett a hőnek?
Igen.
De ott nem kell nagyobbítottál semmit rajta.
Nem, az úgy jó voltam, hogy
másolat és 50 piktókból.
Majd amikor irodalátogatás, amit ajánlottam, ott megmutatom. Akit érdekel.
Majd ő is meg kell mennem a mikrofonnak.
Jó.
Nem a mikrofon, én nézte azt. Most már megy.
Például egy ilyen háznak az elkészítés, ez mennyi? 30-40-50 ezer?
Ez olyan 100 000 forint.
100 000 forint. Igen. Elég tömör, nehéz.
Ez tömör, és ugye ez a színessel készült. Tehát ez pont a látványterveknél, ez nagyon fontos, hogy színes legyen. És azért azért visszaadja. Annyira részletes, hogy a kirakatokban is látszanak a tárgyak, hogy milyen tárgyak vannak. A metszetnél a tégla, az téglavörös színű, tehát hogy ez így teljesen visszaadja.
Jó, mi az, amit nem kérdeztünk, már az idő azért elhaladt, mert mi az, amit nem kérdeztünk, és úgy gondolod, hogy esetleg fontos információ, és nem maradjunk ki belőle.
Én úgy érzem, hogy így kezdetnek, ez elég tömör volt így is, és lesz mi nagyalni ezután. Nagyon sok projekt van, tényleg rengeteg süti formákat csináltunk, ami meg is rendelhető a Sugások nevű süteményezőbe, ott mi terveztünk formákat. Tényleg nagyon sok megkeresés volt. Igazából az a lényeg, hogy azt szeretnénk elérni, hogy ezt látható legyen, hogy ezt mindenhol föl lehet használni most már. Itt van, és egyre közelebb kúszik, és a mindennapok része is lesz most már hamarosan.
De ez tényleg a mozgátható múzeum.
Jó, hát akkor nagyon igen. Szépen köszönöm, hogy
eljöttél. Mi az a Péter?
Köszönöm, Péter.
Nagyon szépen köszönöm, hogy kíváncsi. Ezt még oda.
És akkor még úgyis lehet beszélgetni.
Ez egy szarvas agancs. Ez egy vadásztársaságban történt az a baleset, hogy egy...